Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2025. augusztus 22-én 13 óra 5 perckor a mikrofonnál Czoller Andi.
Esemény.
Nagyszabású fejlesztés indul az Óbudai-sziget déli részén. A projekt célja egy kulturális központ kialakítása. Elsőként idén szeptember végén nyílhat meg a lakosság szórakoztatását szolgáló többfunkciós szabadtéri helyszíne, amely 7-8 pop-up rendezvénnyel melegít be. A Fénymúzeum várhatóan december elejétől lesz látogatható, összhangban az Óbudai Önkormányzat adventi vásárával. Az 5000 négyzetméteres belső terek nyitása, benne két csarnokkal 6-10 hónapon belül várható. Az utolsó rész a lakosságot leginkább befogadó Ovi Sport Park és Dog Beach lesz, mondta Kis Krisztián, a Multikulti ZRT vezérigazgatója. A cég a területet a Petőfi Kulturális Ügynökségtől 50 évre bérelte ki. Kis Krisztián kitért arra, hogy a projekt egyelőre tervezési fázisban van, a költségeket 3-6 hónapon belül fogják látni. A projekt első eleme az Ovi Sport Park, a játszótér és a Dog Beach, amellyel vállalják, hogy a sziget ezen részét mindenki számára elérhetővé teszik. A második elem Európa egyik legnagyobb és legtartalmasabb fényparkjának kialakítása. A harmadik egy 1500 négyzetméteres szabadtéri rendezvénytér, amely zenei és céges rendezvények esküvők számára biztosít helyszínt. A projekt egyik legizgalmasabb eleme az az épület, amely két részből áll, összesen 5000 négyzetméteres csarnok, 5000, illetve 2000 fő befogadására alkalmas. A multifunkcionális nagy csarnokban sportesemények, koncertek és konferenciák lesznek, a kisebbikbe költözik a Cinema Hall, amely egy zenei klub lesz. A sziget zöld területei érintetlenek maradnak, megvalósul a sziget észak-déli összeköttetése, és mindenki bemehet a sziget egész területére. A projekt izgalmas és pezsgő kulturális centruma lesz Budapestnek, közölte Kis László óbuda polgármestere. A rendezvényközpont kiszolgáló részeit a keleti oldalon a Duna felé helyezik el, benne egy kávéházzal.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A sokoldalú levendula az ókor óta népszerű virág, amit hosszú évszázadok óta alkalmaznak a gyógyászatban, a szépségápolásban és a gasztronómiában. A levendula használatát 2500 éve dokumentálják. Az ókori rómaiak főzéshez, fürdéshez és a levegő illatosítására vetették be, a középkorban pedig a mosónők a ruhák tisztításánál levendula virágot alkalmaztak, majd a tisztára mosott textileket levendula bokrokon szárították. A mediterrán levendula fertőtlenítő, sebgyógyító és nyugtató hatása mindig is a köztudatban tartotta ezt az értékes és illatos gyógynövényt. A lila virágzatú növény őshazája a földközi tenger melléke, ahol a hosszú, napsütötte nyarak, a meszes talaj és a déli fekvésű lankák igazán kedveznek neki. A dél-európai országokban a levendula, mint vadon termő növény is elterjedt. Annak, aki szép, erős és illatanyagokban gazdag levendulát szeretne nevelni, hasonló környezetet kell biztosítania, mint ahonnan a növény származik. Az első levendula fajták az 1600-as években jelentek meg, azonban a nagy nemesítési hullám egészen az 1930-as évekig váratott magára. Ma Franciaországot tartják az egyik legjelentősebb levendula termesztő országnak, ahol a végtelennek tűnő lila ültetvények több fajtából állnak, így biztosítva a legkiválóbb minőségű illóolajat. Hazánk első levendula ültetvényét Bitter a Gyula gyógynövénykutató és vegyészmérnök telepítette 1920-ban a Tihanyi-félszigeten. Az első ipari céllal beültetett terület szaporító anyagát a francia levendula adta. Az ötlet és a helyszín megválasztása kiválónak bizonyult, hiszen a félszigeten betakarított gyógynövény illóolaj tartalma magasabb volt, mint francia változatái. A sikereken felbuzdulva közel 100 hektáron kezdtek el levendulát termeszteni, így nem csak a provanszi hagyományok vertek gyökeret a Balaton északi partján, hanem a tihanyi levendula világhírűvé vált. A 60-as években azonban az ültetvény enyészetnek indult, a terület nagy részét beszántották, a maradék 20 hektáron a levendula teljesen elvadult. A rendszerváltás közelettével a levendula termesztés hagyományát, beleértve a régi ültetvény rendbetételét, igyekeztek újjáéleszteni. A 2000-es években valóságos levendulalász tört ki hazánkban. A levendula ültetvények gomba módjára kezdtek el szaporodni az ország különböző pontjain. Mi több, híres borászatok, méhészetek, kézműves manufaktúrák és séfek kezdték el bevonni munkájukba a levendula édes és pikáns aromáját. A lilavirágok átlépték a provanszi fűszerkeverék szűkös korlátait, és zavartalanul kerültek fel az étlapok kínálatára, elindítva ezzel egy új hullámot a vendéglátásban. A merész párosítások olyan izgalmas ételeket és italokat szültek, mint a levendulával fűszerezett lekvárok, grillezett húsok, desszertek, jeges kávék, vagy sokak nyári kedvence, a levendulás rozéfröccs. A mediterrán fűszernövény megjelenése a gasztronómiában az elmúlt években egyre jelentősebb. Azoknak, akik szeretik a nyarat és rajonganak az illatos virágokért, nem hiányozhat a konyhájukból a levendula. Olyan akár egy falat nyár. A nektár édessége és a szirmok savanykás kesernyés zamata varázslatos harmóniát alkotnak az italokban és az ételekben. A hazai termelők által szervezett fesztiválok és a Szedd Magad események keretein belül ízelítőt kaphatunk a dél-francia életérzésből.
Esemény. Jókai mordomborművet avattak Tokajban a Millenniumi Irodalmi Emlékparkban. Juhari Hárt szobrász művész munkáját a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára avatta fel. Závogyán Magdolna üdvözölte azt a kezdeményezést, hogy a tokai írótáborok alkalmával a jeles évfordulókhoz köthetően emléket állítanak az irodalom nagyjainak az emlékparkba. Jelezte, hogy ezen a helyen fontos az emlékezet, és méltatta Juha Rihárd munkáját, aki az író arcát az örökké valóság számára formázta be a nemes anyagba. Jókai népszerűsége kiváló alapot jelent ahhoz, hogy nemzeti kultúránkat alapjaiban formáló alakját minél több módon megidézzük, és a nemzeti műveltség gyarapításának és a kulturális identitás megerősítésének a szolgálatába állítsuk, hangsúlyozta Závogyán Magdolna. Az államtitkár szerint mindez komoly feladat és felelősségteljes kihívás a 21. század harmadik évtizedében. A kulturális kormányzat, a köznevelés, a civil szektor és a helyi közösségek számára egyaránt. Felhívta a figyelmet arra, hogy nagyban rajtunk múlik az, hogy gyermekeink és unokáink mennyit tudnak majd Jókairól, és mennyit éreznek magukénak a páratlan életműből. Závogyán Magdolna emlékeztetett arra, hogy Jókai saját életútja akár egy remekbe szabott regényének a tárgya is lehetne. A szakértők szerint az író minden jellemvonása megtalálható hőseiben, akiket aprólékos gonddal rajzolt meg. Szerinte egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy egy olyan világban, amelyben egyetlen kattintással hozhatók létre vagy tüntethetők el tartalmak, amelyben a teljesítmény sokszor illúzió és kérész életű forma gyakran felemészti számunkra a lényeget, nagy jelentősége van annak, hogy egy ilyen eseményre sor kerülhet. Hozzátette azt is, hogy a Jókai Mór születésének bicentenáriumához kapcsolódó események tökéletesen bizonyítják, hogy az emlékévek nem kötelező formaságok. Jókai szellemi hagyatéka egyszerre hálás és nehéz tárgya az emlékezésnek, mert a vele kapcsolatos általános ismeretek csak villanásszerű képeket adnak az író páratlanul gazdag munkásságáról, közéleti szerepvállalásáról és kortársai által szeretve tisztelt kivételes egyéniségéről.